Zsidókhoz írt levelet folytatjuk, a harmadik fejezet hetedik versétől olvasom a negyedik fejezet 11. verséig Isten igéjét. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam. Téveigő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Mert amikor azt mondja az írás, ma ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, azt kérdezzük, kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból? És kikre haragudott 40 éven át? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában? És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be nyugalma helyére, hanem azoknak, akik engedetlenekké váltak? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemeneteli ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senkire ne maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondta, ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Munkái készen voltak a világ teremtések óta, és valahol így szól az írás a hetedik napról, és megnyugodott az Isten a hetedik napon minden alkotó munkája után. Itt viszont ezt mondja, nem mennek be az én nyugalmam helyére. Mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt, egy napot ismét mának jelöl ki. Ekkor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogyan előbb mondtuk, ma ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna aztán egy másik napról. A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Az, ahogy felolvastam most ezt az igét, nem tudom, hogy ki mennyire tudja követni a zsidókhoz írt levél szerzőjének a gondolatmenetét, ennek az ige hirdetőnek a gondolatmenetét. De ez azért van, mert nagyon távol vagyunk attól a világtól, amelyben ő beszél. De hát megpróbáljuk ezt a távolságot áthidalni. Tehát annyi bejött, hogy a nyugalomról van szó, a pihenésről. A nyugalom a pihenés, az pedig egy olyan dolog, amire mindannyian vágyunk. És hadd kezdjem ezzel, hogy számosan nincsenek ma itt velünk az Isten tiszteletem, mert pihennek. Számosan meg azért vannak ma itt az Isten tiszteletem, hogy nyugalmat találjanak. Van, aki azért nincs, mert pihenni szeretne, van, aki azért jön, mert pihenni szeretne. Akik pihennek, azok úgy érzik, hogy most arra van szükségük, hogy ne kelljen reggel felkelni, összekészülni, elindulni, versenyt futni az idővel. Nem akarnak részt venni egy újabb időhöz kötött programon, ahol emberekkel kell találkozni, mosolyogni, vagy viselkedni, vagy egyáltalán csak megszólalni, mert azt még megszólalni se akar az ember egy ilyen hét után, csak pihenni akar, pihenésre vágyik. Más meg úgy érzi, hogy tele van feszültséggel, kérdéssel, rohanással, aggodalommal, és Isten közelségébe vágyik, hogy nyugalmat találjon. hogy valami érzés, valami érzet felkeljen, megújuljon benne. Arra vágynak, hogy rendezhessék a dolgaikat, hogy kizökkenjenek a mindennapjaikból, hogy találkozzanak mosolygó és feltöltött vagy feltöltőben lévő emberekkel, hogy mindenből nyugalmat merítsenek. Pihenés, nyugalom. Kinek így, kinek úgy. De nem azért mondtam ezt, hogy valaki azt gondolja, hogy az egyik jobb, mint a másik. Tehát félreértés ne essék. Ez nem arról van szó, hogy aki most máshogy pihen, őket most kibeszélem, majd a végén megértjük, hogy miért kezdem így. Mert aki meg... Mindenkinek szüksége van rá, mindenkinek másképp. A mai ember úgy gondolkodunk, ha az Isten tisztelet adja meg, akkor azt választom. Ha valami az adja meg, hogy egyedül vagyok, vagy azt éppen elkerülöm, akkor azt választom. Miért? Mert a pihenés, a nyugalom, a megnyugvás belső parancsa az első számunkra. Rohanó, megszakadásig hajtó életünkben, nekünk is, a környezetünknek is, az a legjobb, ha megpihenhetünk. Ha végre kisimulunk, ha újra normálisak leszünk, ha lehet velünk értelmesen beszélni, ha nem csattanunk fel mindenkinek az első szóra, ha képesek leszünk holnaptól újra elviselni a főnökünket, a gyerekünket, a szüleinket, a párunkat, pihenni kell. Persze aztán ez annyira így van a mai kultúrában, hogy szinte már csak a pihenésért élünk. Nem azért pihenünk alapvetően ma már, hogy a pihenésből megújulva dolgozzunk, mert a munkába betöltjük a küldetésünket, az életünk értelme, részben azt, hogy mit bízott ott ránk Isten. Hanem azért akarjuk valahogy kibírni a munkát, meg pénzt keresni által, hogy végre aztán majd pihenhessünk, és szórakozhassunk, és kikapcsolódhassunk. Nem a munka ad értelmet a dolgoknak, hanem a pihenés, a szórakozás. Nem a hétköznapok, hanem a hétvége. A hétköznapok csak azért vannak, hogy a hétvégén lehessen már valami jót csinálni végre. Nem a hétköznapok éltetnek, hanem a pihenés éltet bennünket. A pihenés, a kikapcsolódás lett a cél. És akkor a bibliai szerző a nyugalomról és a pihenésről és az odavaló belépésről beszél. Lehet, hogy van valami közünk ehhez. Lehet, hogy mondhat valamit, ami nekünk számít ebben a helyzetben. Megnyugvást vágynak azok is, akik először hallották ezeket a szavakat, akiknek ő ezt címzi. Nem véletlenül beszél a nyugalomba való belépésről. Az eredeti címzettek, a római zsidó keresztények, Krisztus után a 60-as évek végén. Az ő számukra persze a pihenés, a megnyugvás egészen mást jelentett, mint nekünk. Ők Jézus követői lettek, és üldözik őket, és ebben az üldözöttségben valami mély és mindent elborító kimerültség és fáradtság vett erőt rajtuk. Hát nyilvánvaló. Belefáradtak abba, miért korábban lelkesedtek. Terhet, zaklatást, veszélyeket hozott az számukra, ami először óriási felüdüléssel, felfrissüléssel, megújulással járt, amikor megismerték Jézust, amikor követői lettek, amikor először találkoztak vele, és ők ugye zsidó emberek, zsidó háttérből jöttek, az hihetetlen megbékélés, hihetetlen megpihenés lehetett az életükben. Miért? Mert zsidó emberként az ő számukra mindig is kérdés volt, ami a mai ember számára kevésbé kérdés, hogy van egy isteni mérce, és hogy lehet annak megfelelni, és ha nem felelnek meg, akkor mit kezdenek azzal, hogy nem felelnek meg, hogy bűn van az életükben. És amikor megismerték Jézust, és magukhoz ölelték, akkor az egy hihetetlen nagy megnyugvás volt. Pihenés, hogy Isten magához ölelt, hogy bocsánatot adott, hogy életünk van benne. De ebből hihetetlen kimerültség fakadt. Mert néhány évvel, évtizeddel később abban a bizonytalanságban élnek, hogy mikor választják el őket erőszakkal a családjuktól. Elhordozhatatlan lesz annak a feszültsége, hogy ki lesz a római hatalom, császár következő áldozata. Mártíriummal kell szembenézniük, és úgy tűnik, hogy nem bírják már ezt a terhet. Kimerültek. És mindent elnyer ez a fajta kimerültség, fáradtság, és oda jutnak, hogy inkább feladják a Jézusban való hitet, csak végre megpihenhessenek, letegyék már ezt a sok terhet, küzdelmet, nyomorúságot, hogy végre már nyugalom legyen az életükben. Mert az ember nyugalomra vágyik, és ha elfordulnak Jézustól, ha visszatérnek az atyáik hitéhez, akkor talán újra nyugalomra találnak, értitek? Akkor nem lesz ez rajtuk, hogy üldözik őket Jézusért. Fellélegezhetnek, megpihenhetnek. Csak vissza kell térni oda, ahonnan indultak. És akkor ebben a helyzetben mond nekik valami mást a szerző, hogy mi az igazi nyugalom? Mi az igazi pihenés? Ha ennyire megvagytok fáradva, hol találtok igazi nyugalmat? A zsidókhoz írt levél szerzője egy hűséges és törődő pásztor, és minden erejével azon van, hogy ezeket az embereket, ezt a gyülekezetet arra motiválja, hogy ne forduljanak vissza félútról. Hogy ahova eljutottatok, akármennyire küzdelmes, és akármennyire is el is csüggettetek benne, ne térjetek vissza a hamis nyugalomba. Mert valami más, az igazi nyugalom képe az, amit eléjük akar adni. Az igazi nyugalom pedig nem visszafelé van az úton, hanem előttük van az úton. Az igazi nyugalom ugyanaz Isten népének, Istenbe bízóknak, évezedeken át ugyanaz. És hogy ezt elmondja nekik, egy olyan történetet hív segítségül, amit mindannyian jól ismernek, egy ószövetségi történetet. És azt mondja nekik, hogy a ti őseitek, miután Isten kiszabadította őket az egyiptomi rabszolgaságból, a biztos halálból, pusztulásból, ahol semmi nyugalom nem volt, ahol minden nap dolgozni kellett, ahol nem volt ünnepnap, ahol rabszolgaság volt. A ti őseitek, akiket Isten Mózesen keresztül kiszabadított, a pusztában vándoroltak, hogy aztán megérkezzenek Kánaán földjére, a megígért földre, az új otthonba, az új földre. A vándorlás alatt Isten szövetséget kötött velük, elkötelezte magát mellettük, azt mondta, hogy ti az én népem vagytok, én meg a ti istenetek vagyok. És erre válaszul ők is azt mondták, hogy igen, hozzád tartozunk, mi is elkötelezzük magunkat melletted. Ez volt a szövetség. A két pont között a szabadulás, Egyiptomból való szabadulás és a Kánaán földjére való megérkezés között vezette őket Isten, de a pusztai vándorlás keménynek bizonyult. Megpróbáltattak, megfáradtak. Elegük lett belőle. Fellázadtak, és azt mondták, hogy inkább visszamennék Egyiptomba. Az jobb volt. Elfelejtették, hogy milyen volt. Ezért azt gondolják, ennél a fáradtságnál, amiben itt élünk, az jobb volt. Már el volt készítve az örökség előttük, és ezért nevezi már ott Mózes Kánaán földjét a nyugalom helyének. Ott van előttük, csak be kell menni. Ők azt mondják, hogy na nem. És egy idő után Isten is megelégeli ezt, és azt mondja, hogy nem megy be ez a nemzedék. Nem megy be ez a nemzedék, ez a lázadó nemzedék ebbe a nyugalomba, Kánaán földjére. Addig kell vándorolniuk a pusztába, amíg egy nemzedék kihal, és a következő nemzedék megy be. De ez a történet, ez nem egyszerű. Ez él, ez ismétlődik, és ma legalább 4 idősíkon áll előttünk ez a történet. Mert az eredeti események után, amikor az történt, amit most elmondtam, ezután 300 évvel Dávid király írja ezt a Zsoltárt, amit olvastunk, a 95. Zsoltárt. Mikor? Amikor már rég ott lakik az ígéret földjén, a nyugalom földjén Izrael. És Dávid alatt még békesség, meg nyugalom is volt az országban. És ebben a Zsoltárban Dávid arra hívja az Isten népét, hogy jöjjenek Isten elé, dicsőítsék és magasztalják őt, és utána azt mondja, hogy de ma, amikor az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket úgy, mint egykor a pusztai vándorlás során. Mert Isten megesküdött a haragjába, hogy akkor nem mentek be az én nyugalmam helyére. Hogy lehet ez? Hát bementek, és Dávid mégis arról beszél, hogy mégis előttük van. És hogyha Dávid ezt mondja, 1000 évvel később, 1000 évvel Dávid után, amit most felolvastam, a zsidókhoz írt levél szerzője, ugyanezt a Zsoltárt mondja el, és azt mondja a római zsidó keresztényeknek, hogy ez ugyanúgy aktuális ma is. Ez a harmadik időség. Mózes, 300 évvel később Dávid, 1000 évvel később a római zsidó keresztények, és miközben mi erről beszélünk, ugyanúgy szólal meg ma is. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsetek meg a szíveteket, hogy ne menjetek be az igazi pihenésbe. Mi tehát az igazi nyugalom? Mi tehát az igazi megpihenés? A keresztény ember számára, Jézus követője számára, az a történetnek a vége. Mert úton vannak Egyiptomból Kánaán felé, félúton feladják, ki akarnak szállni. Úton vannak Jézus szabadítása után a római keresztények az Istennel való végső közösség felé, félúton ki akarnak szállni. Elvesztették a célt. Úton vagyunk, ha Jézusé élettünk. Szintén Isten békessége, a benne való megnyugvás, a benne való teljes közösség felé az út végén. És a tét ma ugyanaz. Megfáradtunk. Elegünk lett. Ki akarunk szállni. Mi ez az isteni nyugalom, amibe hív? Összeköti a teremtéssel és a teremtés történet után avval, hogy Isten 6 napon át megteremti a világot, és a 7. nap belép a nyugalomba. És azt mondja a szerző, hogy ebbe az isteni megbékélésbe, ebbe az isteni pihenésbe, ebbe az isteni gyönyörködésben, ebbe lehet része annak, aki az úton végigmegy. Mert mi zár ki ebből a belépésből? Mi zár ki abból, hogy Isten nyugalmába belépjen egy nap az az ember, aki elindult vele az úton? Hát az, hogyha visszafordulunk a múlt hamis nyugalmába. Ezt úgy szoktuk ma fogalmazni, hogy megfáradtunk az Istennel való kapcsolatban, nem is nagyon megyünk már tovább. Vagy úgy szoktuk mondani, hogy nincs cél. Eljutottam valameddig, de úgy érzem, hogy ez csak önáltatás volt. Nincs előttem semmi. Valahova eljutottam Istennel, de úgy érzem, hogy ez... Úgy érzem, szokták mondani, úgy érzem, hogy én már nem is tudok hinni. Már nem is érzem, olyan fontosnak éreztem régen olvasni a Bibliát, imádkozni, Istennel lenni, és nem fontos már. Azt érzem, hogy már nem fontos, mintha szokták úgy mondani, mintha nem is tehetnénk róla. Már nem olyan fontos, mint a hűtlen pár. Hát már nem szeretem, már elmúlt. Amikor azt mondja valaki, hogy, és mondják sokan, csalódtam Istenben, nem úgy tett, ahogy én elvártam, csalódtam benne. Értitek? Amikor félúton ezek miatt így beszélünk, így fogalmazunk, kiszállunk, nem szállunk, visszafordulunk, nem fordulunk, játsszuk ezt a játékot. Mi zár ki az Isten nyugalmába való belépésről? Figyeljetek jól, amit én most így fogalmaztam meg, azt a Szentírás egészen máshogy fogalmazza meg. Mi így mondjuk, a Szentlélek pedig így beszél, kemény szív, gonosz szív, hitetlenség és engedetlenség, lázadás. Mi így elmondogatjuk, hogy hát egy kicsit ilyen, kicsit olyan, már nem olyan fontos, csalódtam az Istenben, nem is tudom, hogy akarom-e, nem-e. És úgy érezzük, hogy ez teljesen rendben van. És tudjuk, hogy ez Jézus világosságába jön, a Biblia világosságába, hogy azt mondja, ébredj fel, kemény szív, gonosz szív, hitetlenség, engedetlenség és lázadás, amiben benne vagy. És ez nem az a fajta hitetlenség, amikor keresztény emberként kételjeink vannak, persze küzdünk. Ez nem az engedetlenség, amikor kísértésünk van, és akár tudjuk, hogy ez rossz, és megtesztük, mert nincs erőnk, és vétkezünk, és engedetlenek vagyunk. Ez nem ez. Ez azért nevezi kemény szívnek és gonosz szívnek az ige, mert azt mondja, visszatérve Mózes történetére, hogy figyeljetek, Isten kiszabadított a rabszolgaságból. Átéltétek, hogy ketté nyílt a vörös tenger. Végigéltétek, hogy Isten vezetett a pusztában. Ittatok abból a vízből, amit a kősziklából fakasztott. Ettetek abból a mannából, amit Isten adott nektek. Láttátok az ő csodáit, és átéltétek ezt. És most félúton azt mondjátok, hogy igen, de ez az Isten nem fog bevinni a nyugalomba. Igen, de ebben nem hiszünk. Igen, de ez az Isten nem akar tovább vinni. Igen, de ez az Isten becsapott. Értitek? A hitnek a megtagadása ez. Nem amikor hitetlenséggel küszködünk meg kételyekkel, de közben Istennel vagyunk, nem amikor, amikor vétkezünk, meg ránk borulnak a bűneink, nem, amikor tudatosan, egyre jobban kialakul az ember szívébe azt, hogy megtagadja azt, amit Istennel átélt, végigélt, megkóstolt. És akkor azt mondja a mai ember, én már pihenni szeretnék. Elmenni Istentől, hogy végre megpihenjek már Isten nélkül. Mert ő szól, és ez már fáraszt. Mert engedelmességre hív, és már nem bírom. Annyira jó lenne már úgy pihenni, hogy Istent kiraknám az életemből. Ezzel kezdtük. A pihenés, a nyugalom, az lesz a legelső parancs az ember életébe, szívébe. Értitek, hogy milyen rettenetes helyzetben vannak a római zsidó keresztények? Hagyjuk ezt az egészet, térjünk vissza, pihenjünk már meg, felejtsük már el ezt a Jézust. Akkor végül mire hív a Szentlélek? Mit jelent itt és most nekünk, ott és akkor nekik, itt és most nekünk, ma ha az ő szamát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Lényegében azt jelentem, amit mond, menjünk be az Isten nyugalmába. Ez a visszatérő felszólítás az út felén elbizonytalanodóknak. Egyszer így mondja, gondosan ügyeljünk arra, hogy közületek senki le ne maradjon erről. Ügyeljetek, gondosan. Károli így fordítja, ovakodjunk, hogy senki le ne maradjon. Az eredeti szó azt jelenti, féljünk attól, hogy le ne maradjunk a belépésből, mert nyitva áll a kapu. És azok nem mentek be, de Isten egy napot rendel, még mindig nyitva áll, be lehet menni, tart a ma. Csak nagyon vigyázzunk, hogy ne maradjunk le. Mit jelent bemenni a nyugalomba? Először szeretnék beszélni ennek a titkáról, utána szeretnék beszélni ennek a módjáról. Mi ennek a titka? Hogyan értsük ezt a felszólítást? Úgy értsük, hogy ha elég erősen kapaszkodunk, akkor majd bemegyünk a nyugalomba? Ugye elém jött a kép, pont most mondta valaki, nem is tudom, ki volt, hogy nem látom, ment az új metróval, és az új metró nincsen ilyen kapaszkodó állítólag. Nagyon hiányolta. És elém jött a kép, hogy ha elég erősen kapaszkodunk a régi metró kapaszkodójába, akkor bemegyünk, és hogyha meg elszakadunk, mert történik valami nagy fékezés, és kiszakad a kezünkből, akkor meg lemaradtunk, és csak azon múlik, hogy mennyire erősen tudjuk fogni a kapaszkodót. Az egész kép, mintha erről szólna, hogy aki végig kitart, aki mindvégig kapaszkodik, az beér. Ha elég erősek vagyunk megtartani magunkat a küzdelmek ellenére, akkor a végén miénk lesz a Krisztusban való nyugalom? Bemegy a metró. Végában is. De nézzétek meg, hogy a titok az, hogy nem így beszél a zsidókhoz írt levél szerzője. Azt mondja, mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Nézzetek, milyen érdekes? Nem azt mondja, hogy részeseivé leszünk a Krisztusnak, azaz majd vele együtt bemegyünk a nyugalomba, ha mindvégig megtartjuk, hanem azt mondja, nem a jövőre néz, azt mondja a múltba. Részeseivé lettünk a Krisztusnak, múlt idő. Részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha megtartjuk a bizalmat mindvégig szilárdan. Mit jelent? Nem azt mondja, hogy tartsuk meg a bizalmat, nagyon erősen, álljunk erősen, hogy a végén majd részeseivé legyünk valahogy Jézusnak, küzdjük magunkat oda be. Hanem azt mondja, azért tartsuk meg erősen a hitet, azért ügyeljünk arra, hogy ne maradjunk le, hogy megmutassuk, hogy mi már részeseivé lettünk a Krisztusnak. Értitek? Ez a titok. És ez óriási vigasztalás, mert ez azt hirdeti ma, ott és akkor nekik, és itt és most ma nekünk, hogyha valaki valóban a Krisztusé, bár kapaszkodni kell, igyekezni kell, de végül nem a saját ereje, hanem Isten Jézus Krisztusban őt megtartó hatalmas ereje alapján maradhat meg. Nem azáltal érünk be, hogy mi milyen erősen fogunk kapaszkodni mindvégig, hanem azt, hogy mi milyen erősen kapaszkodunk, az azt mutatja meg, hogy valójában Krisztus élette már az életünk. És ebből jön az óriási vigasztás mellett egy nagy vizsgálat, amit tegyünk fel magunknak. Valóban Jézus Krisztus élete az életem. Ahogy kapaszkodok, vagy nem kapaszkodok, miről beszél? És ez most nem annak szól, aki tudja, hogy én közeledek Jézus felé, és tudom, hogy még nem jutottam oda, hogy vele közösségbe kerüljek, még nem jött el, még nem tudtam őt magamhoz ölelni, hanem az annak szól, aki már kapcsolatba, közösségbe került Jézussal. Akár az elmúlt időben ezt a kérdést kell feltenni. Vajon minden eddigi fellelkesülésem, örömöm, izgalmam, valami új történik velem közepette? Tényleg átengedtem magam annak a kezébe, aki az életét adta értem? Vagy csak körbezsongom őt és az ő gyülekezetét? Van egy tapasztalatom, egy élményem a gyülekezetben, ami jó, ami inspirál, ami lelkesít, ami meg is változtat már esetleg egy kicsit? Ez a felszínen simogat, vagy pedig igazán a mélyben Krisztus megszólított, elhívott, átadtam az életét annak, aki az életét odaadta értem, egyszer és mindenkorra. Együtt csodódok a tömeggel, és ha majd kemény helyzet jön, mert jön, nehézség, akkor majd megkeményedik a szívem, és kilépek ebből a sodródásból, félútról vissza, vagy pedig szembesültem az evangélium hihetetlen kemény, és mégis hihetetlenül felemelő üzenetével, hogy én Krisztus nélkül halálra ítélt bűnös vagyok, hogy elveszett vagyok, hogy Isten ítélete jogos rajtam és az életem felett, és semmit nem tehetek, hogy magamat megmentsem. És hogy az úrvacsorai légliturgiában mondtuk, méltó vagyok a halálra, a büntetésre és a kárhozatra. És ha ezt elismertem, akkor megláttam egy Jézust, aki ott van minden ítéletem, és magamhoz öleltene, hogy ő érte és ő benne, Isten engem már nem ítél el. Ő vélettene? Van olyan kapcsolatom vele, amely megpróbáltatik majd a nehézség idején, vagy már most kódolva van, hogy félúton ki fogok szállni? Jézus Krisztus részesévé lett az életünknek és a halálunknak, meghalt, eljött, hogy feltámadás által mi is az ő részesei legyünk. Ez a titok. Ez a titok, értitek? Azért kapaszkodunk, mert az övéi lettünk, és nem azért kapaszkodunk, hogy az övéi legyünk. Befejezésre ennek a módjáról mit jelent bemenni? Három gyakorlati dolog, amit a szerző az Isten nyugalmával való belépéssel kapcsolatban mond. Felelősségünk magunk iránt, felelősségünk egymás iránt, és a nyugalom napja. Felelősségünk magunk iránt. Azt mondja, vigyázzatok testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Vigyázzatok, legyetek éberek. Mennyire vesszük komolyan azt, hogy Krisztus részesei lettünk? Milyen helyet foglal el az életünkben? Ahogy ápoljuk ezt a kapcsolatot, vagy ahogy nem törődünk vele, mit mond el arról, mi ennek a helye az életünkben? Az a saját felelősségünk. Ez nem a másnak a felelőssége, az én felelősségem, hogy hol van az életemben a helye annak, hogy ezt a Krisztussal való kapcsolatot, ajándékot, közösséget ápoljam. Vigyázzak, hogy ne nőjön fel a szívembe a keménység, a keserűség, a harag és a gyűlölet. Ha valaki nem ápolja, olyan lesz, mint a kert, amit nem gyomlálnak. Menj. Ápolod-e? Figyelsz. Azt mondja, vigyázzunk saját magunkra, vigyázzunk. Mit mond el az Úrral való kapcsolatodról ma az, ahogyan vigyázol, vagy nem vigyázol, ahogyan törődsz, vagy nem törődsz a szíveddel. Másodszor felelősségünk egymás iránt. Azt mondja, sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki bűncsábításától. Ezt mondja a rómaiaknak, hogy iszonyú nehéz helyzetben vagytok. Vigyázzatok magatokra, igen, de féljetek, van egy még nagyobb ajándék ebben. A keresztény közösségnek az egyik lényegi vonása, hogy vigyázzunk egymásra, hogy buzdítsuk egymást, hogy vedd észre, hogy ki jutott arra a pontra, hogy ő már kiszállna, mert nem bírja tovább, hogy vegyétek akkor körül, hogy beszéljetek vele, hogy mutassatok rá, hogy azt látjuk, hogy mész kifelé, hogy imádkozzatok érte, hogy hozzátok őt vissza. És ennek nincsen jobb és alkalmasabb helye, nem tudom újra és újra nem elmondani a mi gyülekezetünkben, mint a gyülekezeti kisközösségek, a gyülekezeti házi csoportok, vagy nyugdíjas klub, vagy bármi olyan közösség, ahol együtt vagyunk, tudunk egymásról, számon tartjuk egymást, imádkozunk egymásért, törődünk egymással. És aki ebbe nem lép be, az attól fosztja meg magát, amit Isten a keresztény közösségben elkészített nekünk. Úgyhogy ne légy félénk, olyan kínos egy ilyenbe jelentkezni, bemenni. Ne légy büszke, aminek nekem már azok, meg különben is milyenek ezek az emberek, hanem légy testvér. Szeretettel, tapintattal buzdítsuk egymást. Ne kritizáljuk egymást, buzdítsuk egymást. Erről szól. Harmadszor. Felelősségünk magunk iránt, felelősségünk egymás iránt. Mindenki feliratkozik ma a házi csoportra, aki eddig nem járt. Vasárnap, a nyugalom napjának a megtartása. Miért? Miért tartozik ahhoz, hogy majd egy nap megmaradjunk és bemenjünk az Isten nyugalmába? Hogyan függ össze ezzel a nyugalom napja, hogy megszenteljük a vasárnapot? Úgy, hogy ha a vasárnapot jól szenteljük meg, akkor ez egy kóstoló az eljövendő nyugalomból. És ha valaki most éhes, tudja, egy jó kóstoló az megadja a vágyat, hogy hú, ez finom, oda elmegyek. Azt nem hagyom ki, ez finom lesz. Amikor újra és újra megkóstoljuk az Isten nyugalmába való belépést, persze csak részlegesen, de ez a vasárnap, az Úr pihenésébe való részvétel, részlegesen, persze ebben a világban, akkor megmarad bennünk a vágy, hogy ott vár minket az út végén az igazi nyugalom, az igazi pihenés. Mit jelent a nyugalom napját megszentelni? Egyrészt, hogy Istent magasztaljuk a gyülekezet közösségében, Isten tisztelet, másrészt, hogy nem dolgozunk. Akkor miért fáradunk bele mégis abba, hogy az Isten tiszteleten, Isten megpihenésére és nyugalmára nézzünk, hogy ebbe újra és újra belépjünk? Szeretnék néhány egyszerű dolgot mondani. Mi kell ahhoz, hogy a vasárnapot, a vasárnapokat úgy élhessük meg jobban, mint akik abban elővételezik Istennek a nyugalmát? Alapvetően az a érzésem, hogy az Isten tisztelet a fejünkben egyre inkább program, és nem ünnep. Mit jelent ez? Mi segíthet abban, hogy ezt elkerüljük? Az első, és ez a legnehezebb nekünk, lelkipásztoroknak is kihívásként, ha ezt szeretnénk komolyan venni, ha nem szeretnénk azt, hogy tényleg úgy éljünk, hogy na, én nem megyek Isten tiszteletre, mert hogy csak munka vár rám. Hogy ne szervezzük vasárnap a gyülekezetnek az életét. Vasárnap ne szervezés legyen, ne szolgálati csoportok legyenek, ne megbeszélések legyenek, ne feladatkiosztások legyenek, mindazoknak, akik benne vannak a gyülekezet szolgálati életében. Ez azért nehéz, mert praktikus, hiszen vasárnap vagyunk a legtöbben együtt. Ugyanakkor ez munka. És ha avval az érzéssel jövök, hogy most munka lesz, felelősség lesz, feladat lesz, szolgálat lesz, akkor az nem fog abban segíteni, hogy én ünnepeljek és pihenjek. És ezt nem tudom, hogyan tudjuk átvinni az életünkbe, de gondolj át, minden vezető a maga helyén. Másodszor, ezzel még mosolyoghattok, hogy ez rólunk szól, de a második, és ez a személyes életünket érinti, vasárnap ne siessünk. Néztétek már az órákat, hogy milyen hosszan? Megint milyen hosszan beszél ez a lelkész? Francba. El kell jutnom időre ide, ebéd, utána el kell mennem még oda, utána még oda, ha most megcsúszok, akkor nem fogok elérni a végére. Különben meg, mivel kiszakítottad ezt az időt most délelőtt, és esetleg valamiért azt érzed, hogy amiről most hallasz, az neked nem elég hatékony, és nem elég jó, ezért helyből azt mondod, hogy hát ez teljesen felesleges volt. Na ez a program, értitek? Ez a program. Amikor az Isten tisztelet a programok összeütközésébe kerül, vagy belefér, vagy nem. Ezt meg kell csinálnom ma, ebből egy az Isten tisztelet, azt is le kell tudni, így nem lehet ünnepelni. Így nem lehet megpihenni, így nem lehet belépni az Isten nyugalmába, így nem lehet elővételezni a végső nyugalmat, így csak kimerülni lehet, és akkor megint oda jutunk, hogy akkor felállunk félútról, mert már már az Isten tisztelet is csak kimerít. És éppen ezért ne siessünk, ne legyen 16 programunk a vasárnap, és ez nagyon nehéz, ez meg kell térni, meg kell változtatni az életünket, mert közben meg nem fér bele. Hát hajthatunk, de akkor meg hova jutunk? Harmadik gondolat, ahhoz, hogy ez így lehessen, az Isten tisztelet ne egy program legyen, mert nem az, hanem életritmus. Tudod, mi az életritmus? Többé-kevésbé. Fiatalok, ne hallgassanak. Reggel felkelünk, este lefekszünk, ez életritmus. Reggelizünk, ebédelünk, vacsorázunk, ez életritmus. Ha jó az ebéd, ha nem jó, eszünk. Ha jó vagyunk, ha nem, próbálunk aludni. Nem attól, az életritmus nem attól lesz alap az életünkben, mert mindig annyira szuper jó, hanem azért, mert része az életünknek, és nem tudunk nélküle a helyünkön lenni. Nem tudunk helyette működni. Értitek? Az Isten tisztelet nem program. Életritmus. És akkor nem lesz a programok ütköző pontján. És akkor nem azt élem meg, hogy kiszorítottam rá az időt, és nem volt elég hatékony. Nem azt hallottam, amit hallani akartam. Ma nem felemeltek, hanem fejbevertek engem egy ilyen üzenettel. Értitek? Ma nem volt olyan, ma unalmas volt a lelkész. Tök mindegy. Beléptem az Isten nyugalmába. Beléptem a... Nem hatékonyságból nézem, az a munkavilága. Hanem ünnep. Megnyugvás. Megpihenés. Jó, azért nem akarok az időtökkel visszaélni. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. És azt mondja a szerző, hogy még tart a ma. Ha kemény a szíved, ha kőkemény a szíved, még tart a ma. Ha félúton éppen kiszállnál, ott vagy most, még tart a ma. Ha elhagytad őt, és visszatértél már a régibe, még tart a ma. Ha hamis és nyomorúságos helyen kerested a nyugalmat és a pihenést, és ezt tudod, és megszégyenültél Isten előtt, még tart a ma. Ha eddig a napig még sohasem ölelted magadhoz igazán Krisztust, a megváltót, még tart a ma. Ha eddig nem érdekelt, hogy felelősséged van a testvéred iránt, még tart a ma. Ha rájöttél, hogy tékozlóan viseltettél a Krisztusban kapott hatalmas ajándék iránt, mert nem vigyáztál rá, még tart a ma. Egyetlen dolog fontos csak. Ma az ő szavát halljátok. Ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Amen.
Mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy a te megtört tested árán nekünk békességünk lehet. Hálát adunk azért, hogy ebben a gyülekezetben valóban a te békességed uralkodhat, és hogy ez nem csak ma van, hanem ez még jobban be is fog teljesedni. Hálát adunk neked azért, hogy közöltél velünk egy töredéket abból a békességből, amit majd egyszer megtapasztalunk. Úrunk, így imádkozunk a városunkért is, hogy a rohanásban lejje meg azt a békét, azt a csöndet, ami minden zaj mögött van, azt a csöndet, amiben te uralkodsz. És így imádkozunk országunkért is, hogy békétlenségek és a lelki problémák közepett is hadd lássák meg, hadd érezzék meg azt a békét, amit te nyújtasz nekik. És Urunk Istenünk, így imádkozunk az egész földünkért, mint kizsákmányolt földért. Azért a földért, amit sok munkával egyre jobban kihasználunk, elhasználunk, hogy hadd lássa meg a teremtett világ Isten fiait. Istenünk, így imádkozunk. Így imádkozunk békességét azoknak, akik most betegágyban fekszenek, hogy add nekik a te békességedet. Azt a békességet, ami gyógyít. Mert nem csupán csönd, és nem csupán üresség, hanem ami az a tartalmas és erős csönd, ami csak a te jelenlétedben van meg. Úrunk, így imádkozunk azokért, akik gyászolnak, hogy légy velük, és és mutasd meg nekik, mi az megbékélni. Mutasd fel nekik, Jézus, mi az békét nyerni, és megbékéltetni, és megbékülni. Mennyi atyánk, így kérünk, hogy fogadd el azt az imádságot, amit a mi Úrunk Jézustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, minden, minden földön is, minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenük vétkezőt, és ne védj minket kísértésbe. Szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindenük.